hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, ismét itt vagyunk az egészségkóddal, amiben a téma a proktológia. Vajon mennyi idő telik el, mire egy altáji problémával elmegyünk az orvoshoz, és vajon hány betegség van, aminek ugyanolyanok a tünetei, mint az aranyérnek? Dr. Ferreira Gábor sebész a vendég, akivel Marosi Viktor beszélget.
Aki hallgatja ezt a műsort, pontosan tudja, hogy a tabukat nem kerüljük el, ez ma sem lesz másképp. A proktológiával fogunk foglalkozni. Aki itt van velünk a vonalban, dr. Ferreira Gábor, sebész szakorvos. Üdvözlöm!
Üdvözletem, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
A proktológiát általánosságban fedjük le, hogy miről is fogunk most beszélni a következő percekben.
A végbél jellegű panaszai, illetve aranyér betegsége, vagy aranyéres panaszai az életek folyamán a társadalom jelentős részének előbb-utóbb előfordul. Ennek a háttere nagy valószínűséggel a felegyenesedett életmódunk, illetve az ülő és mozgás szegény életmód. Ez a legfontosabb ezeknek a tüneteknek, panaszoknak a kialakulásában.
Azt lehet mondani, akkor ez aranyér az egy nagyvárosi betegség?
Abszolút, egy civilizációs betegség.
Azt is lehet mondani, hogy mivel civilizációs betegség, az is valahogy így beépül az evolúciós láncba, hogy ez örökölhető?
Teljesen egyértelmű ilyen öröklési mintázat nem fedezhet, vagy nem mondható ki, viszont tény, hogy akinek a családjában halmozódik az aranyéres panasz, az aranyérbetegség, vagy egyéb jóindulatú végbélnyílás körüli betegségek, az számíthat arra, hogy előbb-utóbb esetleg nála is ilyenek előfordulnak.
Amikor ilyen betegségekről beszélünk, amik még mindig tabu témának számítanak a társadalomban, majd később arról is szeretnék beszélni, hogy más országokban, tőlünk nyugatabbra, keletekre, nem tudom, másképp kezelik-e. Azt tudjuk, hogy idehaza ez egy kicsit még egy ilyen szégyen téma, és az érdekel ilyenkor mindig, hogy mennyi idő az általános késleltetés, mire eljut valaki oda, hogy na jó, ezt most már nem lehet várni, ez biztos, hogy valami olyan probléma, amihez orvos kell.
Igen, nagyon nehéz erre valamilyen általános dolgot mondani. Az tény, hogy nagyon jelentős szégyenérzet és félelemérzet van a páciensek, illetve a lakosság körében a végbélnyílás körüli bajokkal, az ezzel kapcsolatos, vagy az ehhez tartozó vizsgálatokkal kapcsolatban. És nagyon sokan sok-sok hónapot is akár várnak, mire vagy akár éveket is várnak, mire szakemberhez fordulnak. Vannak jó példák is természetesen, akik jelentős egészségtudatossággal bírnak, és amint megjelenik valami pár nap alatt nem múló diszkomfort, vagy valamilyen elváltozás, akkor jönnek és megmutatják azt szakembernek, de a döntő többség az bizony legalább heteket vár és szenved otthon, illetve a munkahelyén azzal a bajjal, mire szakemberhez jön.
Most kifejezetten az aranyérről beszéltünk az előbb, de mik vannak még olyan betegségek, amik ugyanide köthetők, amikkel a proktológus vagy a sebész foglalkozik?
Igen, az aranyérség maga az ugye talán főleg a rengeteg reklám miatt óriási prezentációban szerepel. Gyakorlatilag mindenki úgy érkezik a rendelésre, hogy aranyeres panasza van.
Uh-huh. És közben kiderül, hogy nem is aranyere van, gondolom,
az
sok esetben.
Az esetben felében kiderül, hogy nem aranyerességről van szó, legalábbis az én praxisomban. Úgyhogy, és a sajnos a lakosság nagy része az még mindig összekeveri a panaszt és tünetet a diagnózissal. Ez tulajdonképpen érthető valamilyen formában, de mindenképpen fontos lenne ezeknek a dolgoknak az elkülönítésére, hogy mi a panasz és mi a diagnózis. A panaszt el tudja mondani a páciens, hogyha fáj, hogyha megvan duzzadva, vagy egy duzzanatot észlel, nagy Isten viszket, váladékozik, vérzik, vagy egyéb panasza van. A szakember pedig jó eséllyel el tudja dönteni, hogy ezt milyen háttér okozza, milyen betegség okozza.
Beszélünk picit a tünetekről, mert sokan nem tudják, és az is érdekel, hogy ezeket a tüneteket hogyan lehet külön választani.
Igen, alapvetően az aranyeres tüneteket klasszikusan a fájdalmat, égő, szúróérzést szokták aranyeres tünetnek titulálni, de ezt is szét kell választani, hiszen ugyanezek a panaszok egész más betegségekkel is együtt járhatnak, illetve az aranyérességnek is van olyan fajtája, ami például egyáltalán nem szokott fájni az esetek döntő többségében. Uh-huh. Beszélhetünk belső és külső aranyérességről. A legtipikusabb esetekben a belső aranyéresség során vagy fájdalom nélkül lép fel vérzés a végbélnyíláson keresztül, ez gyakran székeléshez kapcsolódik, vagy pedig a páciens szintén a leggyakrabban székelést követően észleli valamilyen képletnek az előesését, a megjelenését a végbélnyílásban, míg a külső aranyeresség az a legtöbb esetben lokális duzzanattal, fájdalommal, esetleg egy kemény csomó megjelenésével szokott jelni.
Egy picit, hogyha megengedi, beszéljünk a béldaganatokról, mert szerintem nagyon sokan úgy vannak ezzel, főleg ilyen 40 körüli férfiakat hallok nyilvánvalóan a környezetemből erről beszélni, hogy ezt időben el kell kapni, mert bizony
nagyon
gyakori sajnos az, hogy hallunk valakiről, hogy fú, hát vele is ez volt, és nagyon gyorsan elvitte. És viszonylag fiatalon, tehát ilyen 40-es, 50-es férfiakról beszélek most kifejezetten. Ez ellen hogyan lehet tenni, és miket javasol ön?
Az alapvető prevenciós lépések azok leginkább életmódi tanácsok. Lehetőség szerint tegyünk rengeteg növényrostot, mozogjunk sokat, vigyünk be sok folyadékot, tehát ezt a szokásos zsírban, fehérjében és szénhidrátban gazdag táplálkozást kell egyik részről átváltani egy egészségesebbnek gondolt táplálkozásra. Másik részről pedig, ami elengedhetetlen, az a rendszeres szülővizsgálatoknak a végzése. Erre már több próbálkozás történt, illetve több kezdeményezés történt Magyarországon, de még mindig, és ezek ellenére is nagyon-nagyon rossz helyzetben van a társadalom a vastagbéldaganat megbetegedést, vastagbél-végbéldaganat megbetegedést, illetve a halálozást illetően, és ennek a gyors javítása az rendszeres szűrővizsgálatok végzésével nagy valószínűséggel elérhető lenne, hiszen ezek a daganatok, ezek a legtöbb esetben egy jó indulatú daganatból alakulnak rossz indulatú daganattá, és ezek a jó indulatú daganatok, az úgynevezett végbél vagy vastagbél polipok, ezek egy endoszkópos módszerrel egyszerűen eltávolíthatók és gyakorlatilag gyógyíthatók.
Itt kicsit visszamennék egy lépést. Azt mondta, hogy voltak erre próbálkozások. Mire voltak próbálkozások arra, hogy ezeket az OEP állja, tehát hogy ez a szűrővizsgálat, ez egy alanyjóan elérhető szűrővizsgálat legyen, vagy ennek a promótálása, vagy az, hogy
Leginkább ennek a promótálására és a nagy tömegben való végzésére gondolok itt. Nem akarok butaságot mondani, most ebben a tekintetben adatokkal, dátumokkal, stb. Nem készültem.
Uh-huh.
De emlékszem az elmúlt 5-10 évből, hogy különféle akciók azok elindultak ezzel kapcsolatban, hogy az endoszkópos szűrés az szélesebb körben és hamarabb elérhető legyen a lakosság számára. Ezek eddig még nem váltották be talán az összes hozzáfűzött reményt elérhetőség és szűrési hajlandóság tekintetében.
Segítsen egy picit megérteni az endoszkópos vizsgálatnak a lényegét, mert szerintem ez az, amitől nagyon sokan félnek, mert hogy ez fájdalmas, az az urbán legenda legalábbis, hogy ez egy fájdalmas vizsgálat, igaz ez?
El kell különítenünk itt a proktológiai tükrözést, illetve proktológiai vizsgálatot a teljes vastagbél tükrözéstől, amit alapvetően gasztroenterológus kollégák szoktak végezni, egy hosszú, mint egy másfél méter hosszú hajlékony eszközzel, a kolonoszkóppal. Ez az eszköz alkalmas arra, hogy a legjobb hatékonysággal tudjuk az egész vastag bélnyálkahártyát áttekinteni, és az ott lévő elváltozásokat diagnosztizálni, és akár abban az egy lépésben el is látni, tehát gyógyítani. A proktológiai, sajnos visszatérve az endoszkópos, kolonoszkópos vizsgálat, az valóban egy egyénnel válogatja, hogy kinek csak egy kellemetlen puffadás érzés, amit ugye az eszköz bevezetése, illetve a eszköz használatához tartozó levegő befújása jelent, viszont sokaknak ez valóban nagyon fájdalmas, görcsös hasi panaszokat okoz. Ez a vizsgálat elérhető a vizsgálat altatásban is, illetve bódításban. Hogyha az altatást választja a páciens, akkor az egy jóval biztosabb eredményességű dolog. A bódítás az egy egyszerűbben végezhető, viszont kevésbé biztos érzéketlenséget adó módszer.
Hadd hozzak be egy példát, ugye egy ideje már elérhető a prostata vizsgálat vér alapján is, tehát hogy a vérből tudják kiszűrni, hogy vannak-e elváltozások a prostatában.
Igen, itt a PSA, prostataspecifikus antigén, de gondol, ami alkalmas prostata rák szűrésre. Sajnos ilyenfajta tumormarker a vastagbéldaganatok, vastagbélvégbéldaganatok tekintetében, ami szűrésre alkalmas lenne, ilyen nincsen. A követésre, daganat követésére vannak tumormarkerek, ezt rendszeresen is protokollszerűen használjuk, de a vastagbél és végbéldaganat szűrése az leginkább ugye a székletvérteszt, ami egy teljesen nem invazív eljárás, tehát a székletben, székletből kimutatott, nem látható vért lehet mérni egy egyszerű eszköz, illetve reagens segítségével. Ez egy valid dolog, viszont nem 100%-os, és persze semmilyen szűrővizsgálat nem 100%-os, de hogy bőven elmarad az endoszkópos szűrésnek a találati arányától, illetve a terápiás hatékonyságától is.
Azon mosolygok, hogy tudta azt, hogy mit akarok kérdezni, rögtön rátért arra, hogy hát igen, itt ez nem elérhető. Tehát vérből itt nem tudják megmondani, ez nem egy olyan, itt nincs olyan tumormarker. Igen.
Vannak tumormarkerek, amiket használunk, de azok nem szűrésre valók, hanem követésre.
Beszéljünk picit arról, hogy szintén szeretném így az urbánus legendákat, nem tudom, cáfolni vagy kitisztítani. Ugye azt mondják, hogy tőlünk nyugatabbra, ahol gyakori a bidé használat, ott a vastagbél megbetegedések ritkábbak.
Ezt én nehezen tudom elképzelni a kettő közötti ilyen irányú összefüggést.
Aha.
Talán ez inkább a diétának, a népesség általános egészségi állapotának, egészségtudatosságának köszönhető, és ezzel valószínűleg a vidé használat talán csak egy véletlen egybeesés, vagy esetleg egy olyan fajta egybeesés, ami szintén az egészségtudatosságra valamilyen formában reflektál.
Szóval azt nem állítja, hogy a higiénia, vagy a higiénikusabb élet az segít ennek a kiküszöbölésében?
Nehéz erre egyértelmű választ adni, hiszen itt definiálni kell azt, hogy mi a higiénikus élet, és hogy ez milyen egészség előnyökkel és adott esetben egészség hátrányokkal járhat, hiszen különböző törzsi kultúrákban, ahol egészen másképp értelmezik a higiéniát, egészen mások a daganatos adatok is. Más kérdés az persze, hogy azok mennyire megbízhatóak, de az, hogy valaki a végbélnyílását milyen módon tisztítja, az kevésbé valószínű, hogy oki kapcsolatban van a vastagbél végbéldaganat megjelenésével.
Egy dologról még beszéljünk, doktor úr, méghozzá arról, hogy visszamennék oda, hogy az életmódra kitért. Mondta a mozgásgazdag életmódot, az segít elkerülni a vastagbéldaganatot, illetve a rostok bevitele, a folyadék gazdag táplálkozás és a dohányzás mellőzése.
Mint ez egyik legfontosabb.
Ezek voltak.
Ez szintén egy óriási faktor.
Viszont nem emeltük ki azt, hogy a stressz az mit művel az emésztéssel és a táplálkozási szokásainkra hogyan hat.
Igen. Hát extrém változatosságot mutat a stressz hatása az emésztőrendszerünkre. Vannak, akik hasmenést szenvednek el stresszes helyzetben, és egy másik jelentős csoportnak pedig teljesen úgymond leáll az emésztése, azaz, hogy a bélmozgások azok jelentősen akár le is tudnak lassulni. Ez talán inkább a végbélnyílás körüli bajokra lehet hatással. Ugyanakkor a stressznek az egyéb általános élettani hatásai a immunrendszert negatívan befolyásoló hatásai, azok természetesen befolyásolhatják azt is, hogy mennyire alakul ki egy szervezetben daganat, vagy nem.
Zárásképpen még a végbélpanaszok nagy részéről beszéljünk, illetve a végbélpanaszok hátterében megbúvó okokról. Ugye említettük itt az életmódnak a szerepét, de arról nem beszéltünk, hogy a környezeti hatások azok mit eredményeznek. Számít-e az akár egy végbél daganatnál, hogy hol élünk, milyen éghajlaton élünk, milyen vizet fogyasztunk. Ez már inkább egyébként talán az életmódhoz köthető, de az, amire kevesebb ráhatásunk van, az mennyire számít itt?
Ez megint egy nehéz téma. Nyilvánvalóan a daganatképződésben abszolút szerepet játszik az, hogy mit eszünk, mit iszunk, milyen anyagok kerülnek a szervezetünkbe, még annak is jelentős hatása, hogy milyen baktériumok élnek velünk együtt a belünkben. Mm-hmm. Ez is egy nagyon friss és nagyon terjedő, már nem is kutatási, hanem diagnosztikai és terápiás téma a bélflórának az állapota, a székletmikrobiom különböző eltérései, és hogy ezek milyen panaszokat, milyen betegségeket okozhatnak, kezdve a diabétesztől, magas vérnyomáson keresztül lehet befolyásolni ezeket a betegségeket is, és természetesen arra is vannak kutatások, hogy a daganatképződésben is jelentős szerepet játszhatnak bizonyos baktériumok.
Dr. Ferreira Gábor sebész volt az Egészségkód vendége. Ezzel véget ért a hétvégi válogatás műsorunk itt a Trend FM-en. Köszönöm, hogy velünk tartottak, jövő héten várom vissza önöket. Búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.